Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Hlavai Rihárd, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy parafálták a Belgrád-Budapest vasútvonal felújításáról szóló kormányközi megállapodást Pekingben Magyarország és Kína képviselői, mondta el a külgazdasági és külügyminiszter. Kaputa Júlia beszélt Szijjártó Péterrel.
A magyar történelemben a legjelentősebb vasúti beruházás létrehozásáról szóló kormányközi megállapodást parafáltuk, hiszen a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal felújításáról, kétvágányúsításáról és annak villamosításáról szóló tárgyalásokat most már jó másfél-két éve folytatjuk a kínai, illetve a szerb kormánnyal, és mostanra tudtunk oda eljutni, hogy parafáltuk az erről szóló kormányközi megállapodást, így annak aláírására lehetőség nyílik héten szerdán Pekingben, a Kína Közép-Európa miniszterelnöki csúcstalálkozón, a miniszterelnökök jelenlétében.
A beruházás paraméterei azok pontosan mik lesznek, mekkora lesz a beruházás összege, milyen cég fogja megépíteni, hogyan oszlik meg a szerb és a magyar fél között a költség?
A magyar szakasz 166 kilométer hosszú Budapesttől az országhatárig, összességében pedig a két főváros között 350 kilométeres a távolság, amelyet 160 kilométer per órás végsebességnek köszönhetően a gyorsvonatok körülbelül 2,5 óra alatt fognak megtenni. A vasúti pálya alkalmas lesz arra, hogy 740 méter hosszú tehervonatok közlekedjenek rajta, és olyan tengelynyomást fog elbírni, hogy a legnehezebb árukat szállító tehervonatok is gond nélkül végig tudnak rajta majd menni. A Budapest és Belgrád közötti közlekedési folyosó lesz a legelőnyösebb és a legversenyképesebb azon közlekedési folyosók között, amelyek jelenleg azért versenyeznek, hogy a Pireuszba behajózott kínai árukat nyugat Európában eljuttassák.
Mennyibe fog kerülni a magyar szakasz, és ki fogja megépíteni, illetve miből fogja fizetni ezt a magyar kormány?
A magyar szakasz költsége a jelenlegi benchmarkok szerint valahol a 450 és 480 milliárd forint között lesz. Kormányközi megállapodás értelmében egy erre a célra létrehozandó magyar-kínai vegyes vállalatot, egy gyakorlatilag lebonyolító vállalatot hozunk létre, amely el fogja végezni azokat a pályáztatásokat, amelyek nyomán a konkrét kivitelező vállalatok kiválasztása megtörténik. A beruházás forrása 85%-ban kínai hitel lesz, amelyet kínai Exim Bank folyósít. Amint aláírjuk a kormányközi megállapodást a jövő héten szerdán, azonnal végső fázisukba léphetnek a finanszírozási megoldásról, illetve a hitelről szóló tárgyalások, amelyek nyomán magyar kormánynak az a célja, hogy a pénzpiacokon elérhetőleg előnyösebb kamatfeltételeket alkudja ki.
Mikor kezdik az építkezést, és mikor fejeződhet be?
A szerb szakaszon az építkezés a jövő év végén fog megkezdődni, úgyhogy nekünk is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a fennálló magyar és európai uniós jogszabályok adta lehetőségeken belül egy év alatt a tervezést és az engedélyezést végig tudjuk vinni. Ha ez jogszabály módosításra van szükség, akkor természetesen azt is megpróbáljuk majd megoldani. A kivitelezés az a jelenlegi elképzelések szerint körülbelül 2 évet fog igénybe venni, a hitelszerződés esetében pedig egy 20 éves lejáratú, 5 éves türelmi időszakkal kezdődő hitelkonstrukcióról folytatjuk a tárgyalásokat.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert hallották. Fontos az Európai Unió tagállamainak szolidaritása, de a más államok által teremtett probléma exportálása nem nevezhető szolidaritásnak, fogalmazott programbeszédében Beáta Szidló lengyel kormányfő a lengyel parlament alsóházában. Tóth Éva összeállítása.
Beáta Szidló kormányának 3 fő politikai célját emelte ki, a hagyományos értelemben felfogott biztonságot, ami az állampolgárok védelmét jelenti, a gazdasági, ezen belül kiemelten az energiapolitikai és informatikai biztonságot, valamint Lengyelországnak a nemzetközi szintéren vállalt megfelelő szerepét. A politikus továbbá felsorolta azokat a pontokat, amelyeket a kormányzásuk első 100 napjában szeretnének teljesíteni. Elmondta, a kormány havi 500 voti gyermeknevelési segélyt vezet be, a gyerek ugyanis nem költség, hanem befektetés, mondta a politikus. A nyugdíjkorhatárt nőknél 60, férfiaknál pedig 65 évre csökkenteni. 8000 zloty alatti összeg esetén pedig nem kell adót fizetni. A további terveik között szerepel az is, hogy 75 éves kor fölött ingyenesek lennének a gyógyszerek, de ezeken felül ígért olcsó lakásokat, valamint a külföldön élő lengyel állampolgárok védelmét is. Az elmúlt napok terrortámadásaira pedig így reagált. Kivételes helyzetben a párizsi merényletek után néhány nappal léptünk hivatalba. A szabadság, a demokrácia és a tolerancia értékein alapuló világot azok támadják, akik nem tisztelik mások szabadsághoz való jogát. Beata Südvó szerint Lengyelországnak gazdaságilag még stabilabbá kell válnia, hogy minél kevésbé legyen kiszolgáltatva más országok vezetőinek. Terveznek egy államigazgatási reformot, a vidékfejlesztési és a gazdasági minisztérium összevonásával létrehoznak egy, a gazdasági tárcákat összpontosító és a kormány nagy beruházási tervét megvalósító fejlesztési minisztériumot is. Tóth Éva, Inforádió 88,1.
Görögország megállapodásra jutott hitelezőivel egyes pénzügyi reformokról, így elhárult az akadálya annak, hogy felvegye a számára jóváhagyott pénzügyi mentőcsomag esedékes részösszegét, mondta el a Corvinus Egyetem tanára. Kaputa Júlia beszélt Magas Istvánnal.
A pénzügyminiszter ment Brüsszelbe, és ugye a holland pénzügyi biztossal, Dijsselbloem úrral tárgyalt. A legfontosabb kifogása a most esedékes részlet átutalásával szemben ugye az volt, hogy nem látják a hitelezők, hogy a jelzálog fronton birtokban lévő bankoknak milyen jogosultságai lesznek a nem fizető, illetve a nem termelő hiteleknél. Tehát egészen egyszerűen szólva, hogyha eljut a dolog odáig, hogy valakit ugye ki kell tenni az ingatlanából, és az ingatlanra ráteszi a kezét a bank, az milyen mechanizmussal fog megtörténni. Itt jogi és egyéb financiális kondíciók nem voltak tiszták. Ugye a dolognak a politikai jelentősége az nagyon nagy, és hát ezért állt ki tulajdonképpen a Syriza párt is a teljes sztrájk mellett, ugye a pénteki tüntetés mellett.
Most, hogy a megállapodás létrejött, mekkora pénz szabadult fel és válik elérhetővé a görögök számára, és a további pénzhez jutásának a kérdése hogyan nyílik meg, milyen menetrendben válik elérhetővé a görögök számára?
Itt a mostani átutalás az 2 milliárd euróról szól, ami benne volt az eredeti tervbe, tehát itt nem arról van szó, hogy új helyzet alakult ki, hanem az első felülvizsgálat után nézte meg a folyamatokat a hármas intézményi delegáció, és a megállapodás értelmében a következő felülvizsgálat az majd jövő tavasszal lesz esedékes, és ugye abban a menetrendben fognak haladni, ahogy ezt eltervezték, és ugye a szerencse, a szerencsétlenségben az az, hogy igazából nem kellett nagymértékben megmozdítani azt az elkülönített 52 milliárdos vészhelyzetre kialakított állami vagyontárgyakkal megtöltött alapot, mert ezt a mostani vitát sikerült elrendezni. Ugyanakkor hát hozzá kell tenni, hogy a feszültség azért az látszik, abban az értem, hogy most jutott el nagyon sok emberhez, illetve megint a szakszervezetekhez az a kész helyzet, hogy itt bizony további elbocsátások vannak, illetve az adóemelések mértéke mekkora.
Ez azt is jelenteti, hogy a későbbiekben kiújulhatnak majd a viták az Unió és Görögország között, illetve hát ugye van egy kötelezettségvállása a görögöknek, azt teljesíteni fogják tudni, tartani fogják tudni a jövőben is?
Az én megítésem szerint igen. Tehát ugye itt az rendkívüli helyzet lenne, hogy újra felrúgnák esetleg görög oldalról a megállapodásokat. Részleteket nem ismerem, hogy igazából mit kifogásoltak, de tulajdonképpen az volt elrendezetlen mechanizmus szinten és jogszabály szinten is, hogy most, ha ténylegesen egy bank már nem tud a pénzéhez jutni, és ezért el kell adni a jelzálogot terett ingatlan, akkor mi történik? És én miután nagyon sokról van szó, ez csak megfelelően szabályzott és zsilipelt mederben lehet megtenni, és gondolom most erről rendelkeztek a felek.
Magas Istvánt, a Corvinus Egyetem tanárát hallották. Oroszország részt vesz Egyiptom első atomerőművének építésében, ezt nem sokkal azután jelentették be, hogy Moszkva elismerte, terrortámadás okozta egy orosz utasszállító pusztulását a Sínai-félsziget felett. Svetnik Endre összefoglalója.
Atomerőmű építéséről kötött megállapodást Egyiptommal az orosz Rosatom állami cég. A csütörtöki ünnepélyes szerződéskötésen jelen volt Abdel Fattah al-Sisi egyiptomi elnök is, aki hangsúlyozta, hogy országa békés célú programot folytat, és elkötelezett támogatója az atomfegyverek elterjedését korlátozó nemzetközi egyezménynek. Al-Sisi, aki egy egyiptomi államnak nevezte az atomerőmű építését, még februárban állapodott meg Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a projektről, az Egyiptom földközi tengeri partvidékén fekvő Dabában. Több mint egy éven át folytattunk hatástanulmányokat és fogadtunk ajánlatokat cégektől és országoktól, és az orosz ajánlat bizonyult a legjobbnak, mondta az elnök. Al-Sisi azt is elmondta, hogy Egyiptom 35 év alatt fizeti vissza az orosz államnak az építkezésre kapott kölcsönt. Az elnök úgy fogalmazott, hogy a terv nem terheli majd meg országa költségvetését, mivel a részleteket a megtermelt áram eladásából törlesztik majd. A megállapodást nem sokkal azután írták alá, hogy Oroszország elismerte, terrortámadás nyomán zuhant le a sínai félsziget felett az orosz Metrojet cég gépe. Mindez azt is jelenti, hogy bizonyossá vált, a Sharm el-Sheikhi reptéren nem voltak elégségesek a biztonsági intézkedések, és itt sikerült dzsihádista szélsőségeseknek a gépre csempészniük a pokolgépet. A Rosatom valójában csak 4 reaktort épít 2022-ig a dabai erőműből, további 4 reaktorra pedig nyílt tenderen keresnek majd építőt. Az építkezés 2016 közepén indul majd meg, és a reaktorok egyenként 1200 megawatt áramot termelnek majd. A leendő erőmű 55 négyzetkilométeres területét sokáig nem akarták feladni a helyi lakosok. A kitelepítések elleni tiltakozásuk miatt 2012-ben részben lezárták az épülőtelepet, ahonnan ugyanebben az évben sugárzó anyagot loptak el, erősítette meg a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Szakértők akkor megjegyezték, hogy gyengén sugárzó anyagról volt szó, de az incidens mégis aggodalmakat keltett. Az egyiptomi állami információs szolgálat megfogalmazása szerint 2013-ban a hadsereg úgymond köszönetet mondott a területet feladó lakosoknak, és közölte, hogy elkötelezte magát, hogy megtegye a megfelelő lépéseket a projekt által érintett emberek kártalanítására. A Madame Asr nevű egyiptomi független híroldal áprilisban azonban arról írt, hogy még mindig nem történtek lépések a 17 kilométeres tengerparti sávról kitelepített lakosok kompenzálására. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hlavai Richárd. Minden jót, viszonthallásra!